Itt a Marosvásárhelyi Rádió.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Szerkeszti Boér Károly.
Arany János a zeneszerző. Köszöntöm a hallgatóinkat. Ma a költőóriás egy szinte ismeretlen arcával ismerkedhetünk meg, halálának 135. évfordulóján. Műsorunk vendége Csörsz Rumen István, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa, akit örömmel üdvözlök itt a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjánál.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat én is.
Nemrégiben közöltél érdekes írást Arany János zenei tevékenységéről. Most legelőször arról kérdezlek, hogyan találtad meg azt az érdekes témát? Vagy talán a téma talált meg téged?
Én eredendően a 18. századi magyar közköltészettel, kéziratossággal és ponyvával foglalkozom, tehát egy korábbi, vagy két nemzedékkel korábbi irodalommal, népszerű dal és rigmus költészettel. Ez egy kimeríthetetlen, hatalmas kincstár, alig ismert a mai olvasó, nem csak az irodalomtörténész, hanem az átlag irodalom olvasó számára is. Tehát van rajta mit felfedezni. Ennek kapcsán ettől függetlenül lépten nyomon szükséges a következő évtizedek, tehát a 19. század első felének alapos ismerete, hiszen ugyanazok az emberek, akik 1770-ben diákként énekeltek valamit, az 1810-es, 20-as, 30-as években felnőttként vagy idős korukban nem egyszer még újra leírták ezeket, hozzáfordultak. Tehát a közköltészet működéséhez hozzátartozik a hordozók egymásra épülése, illetve a vele foglalkozó személyek egymásnak nyújtott szellemi stafétabotja. Olyas sem ritka, hogy mondjuk a családban tovább öröklődik egy kézirat, vagy egyéb rokonsági úton, módon. Arany János azért kerül a képbe, mert az ő munkássága ugyan a későbbi évtizedekre, tehát amit tőle irodalmi alkotásként ismerünk, az 1840-es évektől kezdődik, viszont a dalgyűjteménye, amelyről sokszor szó lesz, valójában az 1830-as évek dallamkincsét őrzi, és ebben a minőségében nagyon sok támpontot ad a korábbi, akár már évtizedek óta közkézen forgó népszerű alkotások, népdalok és műkötői alkotások dallam kereséséhez, dallam ismeretéhez. Úgyhogy adta magát a téma, hogy Arany látókörömbe kerüljön. Egyébként gyerekkorom óta én is Arany megzenésítéseken éltem, magam is csináltam ilyet. A Török Bálint volt az első, amit megzenésítettem. 10 éves koromban még gitározni se tudtam, csak úgy külön a húrokat nyúztam. De nagyon szerettem, hiszen addigra már fejből tudtam a Konzsuzsa és Kaláka összes létező Arany megzenésítését, amit akkor meg lehetett szerezni és tanulni. Úgyhogy számomra az mindig természetes ötlet volt, hogy Aranyt a zenével együtt kell látni, hallani, és nagyon sok verse van. Ma már tudom, egyre jobban tudom, hogy sokkal több, mint amennyi látszik. Talán ma erről lesz módunk egy pár szót váltani. Amely mögött dallamok munkálkodnak, és ő maga sem idegenkedne attól, hogy egy kicsit dalként is tekintsünk rájuk. Úgyhogy amikor ő így fogalmaz, hogy letészem a lantot, vagy tamburás öreg úr, vagy így tovább. Tehát állandóan hangszerek, vagy a velszibárdok bárgyai is hasonlók veszik körül, és ezek a motivumok végigkísérik az életművét, ne csodálkozzunk, hiszen ezek számára, mint személy számára is nagyon fontosak voltak.
Rövid bevezető után azt javasolom, hallgassuk meg Arany János szerzeményét Csokonai Vitéz Mihályról, a Csapról és a Papról. A verset Petőfi Sándor írta. Előadja Kobzos Kis Tamás.
Egy kálomista paps Csokonai egymásnak voltak jó barátai. Kilódul egyszer Debrecenből, s a jó barát előtt megáll. S ihatnám pajtás, így kiált föl Csokonai Vitéz Mihály. Noha ihatnál, hát majd ihatol, akad még bor számodra valahol, ha máshol nem, tehát pincémben, ottan nem egy hordó bor áll. Szólott a paps leballag véle, Csokonai Vitéz Mihály. Iholni utcu, fölkiált a pap, amint egy hordóból dugasz kikap. Szaladj csapért, ott fönnfelejtém, szaladj öcsém, te meg ne állj, és fölrohanló halálában csókon a hívítéz Mihály. Alikra tette tenyerét a pap, csak vár, hogy jön talán a csap. S a csap nem jött, és a pap morgott, de mi az ördögöt csinál? Hol a pokolba marad az a? Csókon a hívítéz Mihály. Tovább nem győzte várni a csapot, ott hagyta a hordót, a bor kifolyt. Fölméne pincéből a házba, de ott fönn senkit sem talál, csak késő este érkezett meg, csókon a hívítéz Mihály. Hát a dologban az volt az egész, kereste ott fönn a csapot vitéz, zeged zugott, kikutat érte, de csak nem jön rá, hogy hol áll. És így csapért szomszédba mégyen, csókon a hívítéz Mihály. A szomszédban valami lagzi volt, elébe hoztak ételt és italt, és ím az étel és bor mellett, és a zenének hanginál csapot, papot, mindent felejtett, csókon a hívítéz Mihály.
Hát, mit mondjak, a maga nemében szenzációszámba megy ez a felvétel, ugyanis itt három költő találkozik. A főhős Csokonai Vitéz Mihály, a költő Petőfi Sándor, valamint a zeneszerző Arany János. De ezen kívül mit kell tudnunk erről a felvételről?
Nekem nagyon szép emlék, hogy Arany szerzeményei közül ezt Kobzos Kis Tamás személyesen is játszotta, és szerencsénkre lemezen is rögzítette.
És most Arany János zenei, vagy zenével kapcsolatos tevékenységéről kérdezlek.
Arany János életművében a zene sokszorosan és sokrétűen volt fontos. Fájdalmasan keveset tudunk persze róla. Az én tudomásom szerint a legelső kotta, amiről biztosan tudjuk, hogy az ő kezével készült, az csak az 1859-es levelezés vázlatként maradt fenn. Szénfi Gusztáv kért tőle két dallamot, és ezeket elküldte neki, de a tisztázat például nincs meg, csak a kérő levél hátoldalára felskiccelt két kotta. Hát természetesen nem ekkor kezdődik Arany János zenei művelődése. Debreceni diák volt, jól tudjuk, sőt, ugye előtte már Nagyszalontán fontos lehetett a muzsikálás, legalábbis az éneklés. Egy ilyen memóriájú, ilyen írás és beszédkészségű ember, mint Arany János, feltehetőleg valamilyen affinitást már korán elárult a zene iránt. Majd mindjárt kiderül, hogy ez miért fontos. És Debrecenbe kerülve, tehát a komolyabb iskolába, feltehetőleg az ottani kórus élmények hatására, ugye a kántusnak tagja volt, aminek akkor mindenki, aki egy kicsit tudott énekelni, tagja kellett, hogy legyen, és ezzel, hát kicsit képletesen szólva, rögtön bekapcsolódott egy olyan áramkörbe, egy olyan szellemi közegbe, pusztán ezzel az egy gesztussal túl Debrecen mindenféle fontosságán, de azáltal, hogy a kántus tagja lett, mint egy kezet nyújtottak neki korábbi nemzedékek, diák, éneklői, akik a debreceni kollégium történetében, de hát hasonlóan Sárospatak és hát az erdélyi kollégiumok, Nagyenyed, Kolozsvár történetében is rendkívül fontos szerepet játszottak, mert a kántus, a kórus éneklés kapocsként összekötötte, és ugye egy térbe, egy időbe rendezte az ezzel valamelyest foglalkozó fiatal embereket. Ennek egy része természetesen kötelezettség volt. Templomi énekeket kellett énekelni, az iskola patrónusainak tiszteletére, városi előjárók tiszteletére kellett énekelni, ünnepségeken, egzámeneken, tehát vizsgákon is. Nagyon izgalmas szövegek vannak, izgalmas, ha hiszem el, ami régi, az azért izgalmas, mert régi, de jól jelzik, hogy a annak idején mondjuk egy vizsgatétel előtt ilyesmit énekelni kellett. Megnyitó ének valamelyik Genfi Zsoltár dallamára, záró ének. Csokonai maga is írt hasonlókat, amikor Hunyadi Ferenchez, vagy Szilágyi Gáborhoz köszöntő énekeket kellett írni, amelyeket vagy diáktársak, vagy leendő diákok énekeltek. Ez egy bejáratott műfaj volt, nem kifejezetten eredeti szövegek, de egy nagyon virágzó gyakorlat. A 18. század közepétől Magyarországon ez a protestáns kollégiumokban általánosnak mondható. Nem múlhatott el úgy temetés, hogy a kántus tagjai ne lettek volna ott, ugye anyagi lehetőségektől függően a létszámuk is változott, és Arany János ebbe így belecsöppen. Debreceni iskola évei, 1834-35-36, nagyon színes időszak a magyar művelődés történetben, a kántus működése akkor egy tradicionális ág, egy hagyománytisztelő ág, de tudjuk jól, hogy ez ennek a kornak már nem csak ez a zene felel meg, sőt, ez egy konzervatív rétege a zenének, annál erősebb a hagyomány. És az Arany szemléletben, amit aztán sok versén is tetten érhetünk, az, hogy a hagyománnyal élénk párbeszédet folytatni, fölényesen tudni azt, amit előző nemzedékek tudtak, és szinte minden eszközüket, ebben az esetben zenei eszközüket is jól ismerni, az Arany feladatai közé tartozott. Ő benne az eredetiség nem úgy tombolt, mint a kor más, sok más romantikus költőjében, ezért is volt kitartóbb, csöndesebb, visszafogottabb, és ezért mívesebb az életműve, mint sok másoké. Ez egy különleges játéktér számára. És azt hiszem, hogy ebben a zenéhez való ilyen típusú pragmatikus viszony is jól tükröződött.
Mutasd talán egy zenei példát erre az időszakra.
A tudós macskája. 1847 Arany verse saját zenével.
Nagy lett volna a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s ha-ha-ha-ha hajna, akkor esett ez a bolond história rajta. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon, járt legyen bár igen földön két, vagy négy lábon. De a kender magos cicát, ha-ha-ha-ha-hajna, égtelenül megszerette, majd hogy fel nem falta. Szolgája is volt a háznak, ez viselte gondját, hogy lába ne keljen, és a szenek el ne hordják. Hűcseléd volt félig meddig, s ha-ha-ha-ha-hajna, koplalás lőn este reggel bőséges jutalma. Különben ment a dolga a kedves cicának, a reggelin gazdájával ketten osztozának. Húsan nézte ezt a szolga, s ha-ha-ha-ha-hajna, fél zsemlére, pohár tére, nagyokat sohajta. Mert tudósunk a magáit, ha fölreggeliszte, felét a cicának adni volt a szolgatiszte. Húriassan élt a macska, s ha-ha-ha-ha-hajna, csak nem akart meglátszani rajta. Hé, izé, mi baja lehet annak az állatnak? Szőre borzas, csontja zörgős, szédelegve ballag. Jaj, uram, hát a sok éjség, s ha-ha-ha-ha-hajna, kétszereznék, csak a tartást mindjárt lábra kapna. S az napságtól iccetén járt, kapott egész zsemlét, a tudós csak lesivárja, hogyha neki telnék. De a macska nem üdült fel, s ha-ha-ha-ha-hajna, elfogyott a fogyóholdal sarnóval hajolva. Kender magos szegény cica nyavajába esvén fölvette a néhai nevet egy szép őszi estvén. Hát szellemült kedves állat, s ha-ha-ha-hajna, falatom megosztom vélem, mégis megvan halva. Mi tagadás, mond a szolga, a cicus nem védett, én evém meg ő helyette reggel az ebédet. mondtam, menjen egér fogni. S ha én a nem tanyázám, ott egér, hol üres minden kamra. Nagy volt mondók a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna kevés hozzá a vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s ha hajna, ilyen apró tűreségek gyakran estek rajta, ilyen apró tűreségek gyakran estek rajta.
Ez a játék nagyon-nagyon fontos volt Arany számára. Ennek ellenére, ha gitározott is Debrecenben, mert hogy erre vannak utalások, és azt is tudjuk, hogy Kisújszálláson, amikor segédtanítói tisztet látott el, a későbbi református püspök Török Pál, Arany első mentora felkérésére, az ő zongoráján is gyakorolta magát. Egy évet tulajdonképpen önképző zongoraleckéket vett, még gondja is, hogy egy régi kiadványból. Nos, ezektől a pályakezdő pillanatoktól, tehát 30-as évek közepéről beszélünk, ezektől egészen az 1870-es évek elejéig alig-alig van aktív adatunk arról, hogy Arany hogyan muzsikált, hogyan nem. Lehet, hogy adódott rá alkalom. Egy helyen biztosan, ez pedig Nagykőrös, ahol a tanári kar énekelni szerető emberekből állt.
Sárba verembe magyúr, megszabadítani fogja az úr, ellenségünk erejekkel, hogy örökké vesszenek el. Hallad jók hát gyors lábakkal, már miénk a szent kanahán, bárki terjesztett karokkal, nagy hétű japánk Ábrahám. Nagy vagyok Izrael, Istene nagy, néped erős segedelme te vagy, ellenségünk. Füsttel és porral kevert jel kereng az egen. Jön Farahó nagy táborral, hogy rabszíjon visszavigyen. Nincs menedék, bizonyíts sehova, jaj, de segíts, szabadíts Jehova. Ellenségünk erejekkel, hogy örökké vesszenek el. Nincs fél szó, kicsi hitű némi, most hasz ki a Szebaót. Ő ád erőt, épi troncstén meg is emészti Farahó.
Az éneklés azokban a nagyon sűrű 50-es években feloldást jelentett. Ők egymást igyekeztek helyben jól elszórakoztatni, búfelejtetni, és a legszomorúbb és legdesperáltabb szövegek, versek születése és levelek születése közepette bizony időnként dallal vigasztalódtak. Ez egy természetes közösségi létforma volt, és ezek a jeles, később akadémikus tudós urak nagyon jól elszórakoztatták egymást. Az Erdélybe visszakerült Mentovics Ferenc, a neve nyilván ismerősen cseng a hallgatóknak, aki természettudományokkal foglalkozott, nem bölcsész volt eredendően, de mégis benne volt ebben a körben, olyannyira, hogy mikor Bartalus például népdalokat gyűjteni ment Erdélybe, akkor vele is kapcsolatban állt, a fiai is segítettek neki, tehát ebben az említett kéziratban ilyen hivatkozások is vannak. Vagyis az értelmiség Erdélyben, az ex-erdélyi értelmiség is segítette egymást, tereptől függetlenül. Minden esetre Mentovics, miután elkerül Nagykőrösről, még évekig emlegeti Aranynak írott leveleiben a közös énekléseket, milyen szép volt együtt énekelni a Vasvári Verebek kezdetű dalt, és senki el nem hiszi nekem, hogy én láttam Aranyt vidáman énekelni, és a bajusza alól mázsás súlyú élceket mondani, vagyis hát attól tartok, hogy ezek szabadszájú poénok lehettek, ami Aranyra nézve is meglepő, de azért mégsem teljesen. Ismerte ő ezeket a szavakat, és adott körülmények közt használta is. Egyébként Arany mindig ugyanilyen szeretettel emlékszik vissza a Vasvári Malomba dal éneklésére.
Arany János a zeneszerző. Kedves hallgatóink, vendégünk Csörsz Rumen István, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa, akivel a következő polifóniákban folytatjuk beszélgetésünket erről a nagyon izgalmas témáról. Tartsanak velünk! Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket, mához egy hétre ugyanebben az órában ismét találkozunk.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Minden vasárnap délben 11:30-től. Szerkeszti Boér Károly.